Ígéretünk az hívem, ma egy új meszechet, egy új meszechte, egy új talmudi traktátus elébe nézünk. Pontosabban már tegnap el kellett, hogy kezdjük, de közben jöttek bizonyos más kötelezettségek, úgyhogy egy nappal később kezdjük, de ne aggódjatok, be fogjuk hozni a lemaradást nagyon hamar. Amit pedig csütörtökön nem tudtam, nem csütörtökön, szerdán, itt a Ketuba traktátus befejezésének a pillanatában, amikor itt kicsattanó örömmel ünnepelni kezdtünk, akkor sajnos lekapcsolt a kamera, pont a események csúcspontján, és annyit szerettem volna mondani mindenkinek azon túl, hogy megköszönöm a kitartó közös tanulást, hogy fogunk rendezni egy sziumot. El fog jönni ez a pillanat, valamikor a következő hetekben, csak jó magam is elutazom, tehát majd utána valószínűleg ezt bepótoljuk. Most pedig akkor lássunk hozzá a Nedarim traktátushoz, és nem akarok senkit elkeseríteni, de egy újabb kakukktojás ez a traktátus. Állítólag, bár én jó magam soha nem tanultam, az első lap kivételével, amit természetesen felkészültem ma reggelre, de állítólag ez nagyon hasonlít a Skalim traktátusra, a Sékelek traktátusára, amit, hogyha visszaemlékeztek, körülbelül 2 évvel ezelőtt tanultunk, és aminek a nyelvezete, a logikája kicsit olyan kevésbé olajozott volt, szűkszabú volt, és az egész kicsit olyan az ízületek olyan sorvadtak voltak. És ennek az az oka, hogy maga a Nedarim traktátus az állítólag csak később került be a Misna és a Talmud, nem a Misna, inkább a Talmud szerkesztett változatába. Ugye, és nem volt annyira kifejtve, nem volt annyira bőlére eresztve. Úgyhogy ezt majd ti is tapasztalni fogjátok. Én már az első lap után tapasztalom. De azért ne ijedjünk meg. Most pedig nézzük, hogy miről van szó, mi a témánk. Ugye a téma az, ahogy a nevében is benne van a traktátusnak, Nedarim. Neder azt jelenti, hogy fogadalom. Mit mond egy zsidó, hogyha megígér valamit? Glineder, fogadalom nélkül. Vagy azt mondja, hogy Mircea sem, Isten segítségével, vagy azt mondja, hogy Glineder, fogadalom nélkül, vagy mondja mind a kettőt. Mircea sem, Glineder, Isten segítségével, fogadalom nélkül. Miért mondja ezt? Azért, mert a Tóra nagyon szigorúan veszi a fogadalom ügyét, azt, hogyha ha valaki valamit megfogad, akkor azt tartsa meg. Mózes 4. könyvének 30-as fejezetének 3-as mondata a következőképp fogalmaz. Iski idör nederlásem. Ha egy ember fogadalmat fogadalommal tesz az örökkévalónak, vagy esküvel esküt tesz, hogy megszegjen egy adott dolgot magára nézve, ne szegje meg beszédét, minden, ami száját elhagyta, úgy cselekedjem. Most itt, ugye ennek a lényege az, hogy az ember, ha ígér valamit, akkor azt be kell tartani. De valójában itt, ahogy maga a szöveg is mondja, kiderül a szövegből, kétféle ígéretről van szó. Ilyen eskü vagy fogadalom tekintetében, ahogy két a Tóra fogalmaz, két típusról, két kategóriáról beszélünk. A Tóra két kifejezést használ. Iski idör neder, ha egy férfi fogadalommal fogadalmat tesz, olyhi savas hua, hogy esküvel esküt. Fogadalom, eskü. Mi a különbség a kettő között? Alapvetően a különbség az az, hogy a fogadalom az iszur hefca, az eskü az iszur gávra. Vagyis A fogadalom az mindig valamilyen dologra vonatkozik. Az egy dologi eskü. Nem tudom, hogy van-e ilyen fogalom. Dologi tilalom, bocsánat. Van-e ilyen fogalom? Nem fogadalom, hanem fogalom. A magyar nyelvben, vagy a magyar jogban, hogy dologi tilalom. De ezt mindig egy dologgal kapcsolatban teszem. És a dologról teszek állítást. Tehát azt mondom, hogy ez a zsebkendő legyen számomra tiltott. Vagy az én zsebkendőm legyen számodra tiltott. És különben ez azért érdekes, mert fogadalom az mindig egy tiltás egy adott dologra, és érdekes módon ezt a tiltást, ezt nem csak magamra, hanem másra nézve is tehetem. Tehát mondhatom azt, hogy legyen ez a dolog tiltott rád, legyen ez a dolog tiltott rám, és megtilthatom a saját dolgomat magamra nézve, a saját dolgomat rád nézve, és megtilthatom a te dolgodat rám nézve. A te dolgodat egy harmadik személyre nézve, azt nem tilthatom meg, és a te dolgodat rád nézve se tilthatom meg. De a neder, tehát a fogadalom az egy dologi tilalom. Iszur hefca. Ami azt jelenti, hogy ha úgy teszek fogadalmat, és úgy mondom a fogadalmamat, hogy az nem egy dologgal kapcsolatos, hanem például cselekvéssel, tehát azt mondom, hogy megfogadom, hogy holnap elmegyek a uszodába, akkor az nem egy fogadalom, az nem számít fogadalomnak, mert nem egy tilalom az, amit mondok, és nem egy tárgyi tilalom. Tehát nincs benne tárgy. Maga a cselekvésemre vonatkozik, és nem pedig egy dologra. Ezzel szemben a svua, az eskü, az egy cselekvés, az a személyre vonatkozik. Az arra vonatkozik, hogy mit fogok tenni, vagy mit nem fogok tenni. Mit csinálok, vagy mit nem csinálok. És ez bármire vonatkozhat. Nem kell, hogy legyen tárgya. Nem kell, hogy ha van tárgya, akkor nem kell, hogy ez egy valós tárgy legyen. Tehát rám vonatkozik. Ugyanakkor csak magamra tehetem, tehát téged nem vonhatlak be. Nem úgy, mint a fogadalomnál, ahol a te tárgyadat is megtilthatom magamra nézve. Vagy rád nézve megtilthatom az én tárgyamat. Ugye az eskünől nincs ilyen lehetőség, hogy neked valamit megtiltsak. Oké, nagyjából ez a különbség a fogadalom és az eskü között. Még sokat fogunk erről tanulni. Még annyit tegyünk hozzá, hogy a fogadalomnak van egy különleges, egyedi formája, amit nazírnak nevezünk. Amikor valaki nazírrá lesz, az úgy írhatnánk le, mint egy aszkéta, egy önmegtartóztató fogadalmat tevő, aki fogadalmat tesz arra, hogy nem fog bort inni, nem fog halottakkal érintkezni, nem fogja vágni a haját. A nazir, amit már többször említettünk, egy speciális fogadalom, ami egy ilyen extra szentség, vagy egy ilyen extra önmegtartóztatás. Ez tulajdonképpen egy álfajtája, egy alfajtája a fogadalomnak, és egy külön traktátus is foglalkozik vele. Nem kell sokat várni rá, mert ahogy a Nedarim traktátus befejeztük, ez lesz a következő. Hogy? Már hogy érted, hogy fajsúlyozott?
Hát, hogy valamelyik sülösödnek számít?
Nem tudom.
Megesküzöd, vagy megfogadod?
Nem tudom. Hogy, mert gondolom az a kérdésed, hogy mi a büntetése, hogyha megszegem.
Nem.
Mert abból lehetne megtudni, hogy melyik a fajsúlyosabb. Most ebben bizonytalan vagyok. Oké. Térjünk rá arra a témára, amivel a mistánk fog foglalkozni. A fogadalomnál és az esküdőn is nagyon nagy jelentősége van a megfogalmazásnak, hogy hogy fogalmazom meg az adott fogadalmat vagy esküd. Tehát, hogyha, és ez komolyan önmagában egy nagyon fontos tanulság ennek az egésznek, és ennek az egész könyvnek, szektének, amit most fogunk tanulni, hogy az ember szavainak mekkora súlya van, hogy valamit így fogalmazok meg, vagy úgy fogalmazok meg, még akkor is, hogy a tartalma az hasonló indítatású, mégis nagyon nagy különbségek lehetnek. Tehát a megfogalmazás keretei nagyon fontosak a fogadalom érvényessége szempontjából. És ezzel fogunk kezdeni. Alapvetően a fogadalomnál az számít fogadalomnak, hogyha valaki azt mondja, én megfogadom ezt, vagy megfogadom azt. A neder szó. De lehetnek más ilyen kifejezések is, és ezeket a más kifejezéseket, ilyen kölcsönzött kifejezéseket, vagy nem tudom, mi lenne a jó mi mondás erre, hogy a ilyen kinuim, tehát ilyen becenevek, de ezek nem becenevek, hanem ilyen szinonímák. Okay? Mondjuk azt, hogy szinonímák. Tehát a neder, a fogadalom szinonímái, az lesz az első témánk. Tehát amikor valamit nem a neder szóval, nem a megfogadom szóval mondok, hanem valamilyen szinonímával. Ez az egyik. A másik, amikor jadoisz, a rövidítések. Tehát amikor valamit nem mondok ki, nem mondom végig úgy, ahogy azt kéne, hanem rövidebben mondom. Mit fogunk látni? A Mista azt fogja mondani, hogy mind a két esetben, akkor is, hogyha egy szinonimát használok a fogadalomra, és akkor is, hogyha jodoisz, tehát ilyen rövidítésekben mondom, az ugyanolyan értékű, mint ha normálisan mondanám az eredeti kifejezésre és az eredeti bőlére eresztett megfogalmazással. Hát kérem szépen, akkor lássunk is neki a Misnának. Azt mondja a Misna, kol kinujéne darim, kene darim. Minden szinonimája a nedernek, a fogadalomnak, az fogadalom. Be haramim ke haramim, és a cheremnek is. A szinonimája az cherem. És a cherem szót, azt a manapság arra szokták használni, amikor valakit cherembe helyeznek, az azt jelenti, hogy kiközösítik a közösségből. Valamit elkövetett valamilyen közösség elleni bűnt, és az a büntetése, hogy a közösség szolgáltatásaiból nem részesülhet, a közösség kizárja a tagjai közül. Ugye a rabbiknak, vagy a bézinnek van erre ereje, és ezt hívják cheremnek. Most a cherem az is egyfajta fogadalom eredetileg. Tehát ugyanezt a kifejezést most erre használjuk, de valójában itt a Misna szövegében az egy fajta fogadalom a cherem. És azt mondja, Misna ve haramim ke haramim, tehát a cherem szinonimái is egyenlő értékűek magával a cherem kifejezéssel. Svojsz ke svojsz, és az eskünek a szinonimái is ugyanolyan értékűek, mint az eskü. Tehát itt három kategóriáról beszél. Bocsánat, és van egy negyedik. Une ziruis kezene ziruis. És a nazírnak a szinonimája az megegyezik a nazírság, a nazír fogadalma. Ugye a nazír fogadalmát van, ki kell mondani a nazír szót, hogy most erről beszélünk, de ennek a szinonimái is egyeznek a názírsággal. Hogy mik ezek a szinonimák, azokról később lesz szó. De mindenképpen akkor beszél itt a fogadalomról, nederről, beszél a fogadalom egyik alfajáról, a cheremről, beszél az esküről, és beszél a názírról. Oké. Érdekes módon nem mondja a Misna ki, de a következő részben pedig valójában a jadaiszról fog beszélni, a rövidítésekről. Tehát a Misna azzal kezdte, hogy minden szinonima legyen az fogadalom, hérem, názírság, eskü, názírság, az fogadalom. Minden szinonima a szinonima. És kéne most, hogy mondja, hogy és minden rövidítés, rövidítés. Minden rövidítés egyenlő azzal, amit lerövidít. De nem ezt mondja, ezt kihagyja, ami rögtön mond egy példát egy rövidítésre. Ha oimelech a vérimud rani mimcha, valaki azt mondja a fele barátjának, én meg vagyok fogva tőled. A fogadalom szót próbálom így használni, mert ugye héberül a mudar az a neder szóból származik. Tehát akkor a teljes szöveg úgy hangzana, hogy ha re alaike neder másani nehenna mimcha. Íme számomra fogadalom az, amit tőled hasznot kapnék. Még valamit pillanatra értsünk. Ugye a neder szót mi fogadalomnak fordítjuk magyarul, de a neder, de ez félrevezető, mert a neder az tulajdonképpen egy olyan mondás, ami valamit rám nézve tiltottá tesz. Próbálom megtalálni, mi az a magyar szó, ami itt valójában a megfelelő szó lenne. Tilalom, de nem tiltás. Igazából ez lenne a jó kifejezés. És akkor így a teljes fogadalomtétel szövege úgy hangzana, ha re alai neder masa ani neheni memcha. Íme rám nézve tiltás fogadalom, az, ami tőled hasznom lenne. Tehát akkor ugye mit akar ezzel mondani? Hogy minden, ami a tiéd, az rám nézve tilos. Az egy neder. Larissa azt mondja, hogy a tilalom alá helyezés az lenne a jó. Okay. Most ez lenne a teljes szöveg. A Misna itt viszont egy rövidítésről beszél, és a ha re a like neder mase ani nenem imcha, ami egy hosszú mondat, íme ránézve tiltás az, amit belőled hasznom lenne, azt röviden úgy mondaná, mudráni mimcha, tiltás alatt vagyok feléd. Ez egy rövidítés. Vagy mufrasáni mimcha, vagy elválasztva vagyok tőled, vagy meruhakáni mimcha, vagy távol vagyok tőled. Sáni öjhelleha, amit én eszek majd a tiédből, vagy, mert így folytatja, ugye, vagy amit kóstolok a tiédből, ezek mind ezzel, ilyen kifejezéssel egy rövidítést használnak, vagy ezzel a szófordulattal egy rövidítést használnak a nederre. Kata azt mondja, hogy a nederre a legjobb kifejezés a tabu lenne. Íme tabu. Hogy? Uh-huh. Jó, itt a hölgyek még itt megbeszélik. Oké, tehát akkor most itt mondottam is egy pár példát a rövidítésekre. Majd azzal fejezi be a Misna, hogy azt mondja, menudani lecha, én kiközösítve vagyok rád nézve, ugye ez a menuda, az elválasztva lenne, az a jó szó lenne. Ez ugyanaz a szó, mint a nida, vagy a nidui. Tehát valaki azt mondja, hogy menuda nileha, én elválasz vagyok tőled, akkor az vajon belefér-e a neder kifejezésbe, az egy rövidítése, vagy egy szinonimája a vajon a nedernek. A tilalomként, a fogadalommal tilalom alá helyezésnek. Mert azt mondja, a Talmud, Rabbi Akiva haja, hajichich bezele hachmir. Rabbi Akiva bizonytalan volt, de mégis arra hajlott, hogy ezt szigorúan vegye. Tehát ha valaki ezt a kifejezést használta, akkor azt nedernek tekintette. Oké, kedves barátaim, tehát akkor most gyorsan táblát rég használtuk, itt a lehetőséget most használjuk. Eddig tartott a misna. És most, mint oly sokszor már megtapasztaltuk, a következő részben elsőként, mielőtt a tartalmi dolgokkal foglalkoznánk, egy kis szemantika fog következni. Oké? Okay. Mit értünk szemantika alatt? Azt, hogy a nyelvi megfogalmazást fogjuk elemezni a tartalmi helyett. Első körben. Én csak írjuk fel a mistának a menetrendjét. Tehát a mista azt mondta, minden szinoníma minden neder szinoníma egyenlő neder, minden cherem szinoníma egyenlő cherem, minden eskü szinoníma egyenlő eskü, minden nazir szinoníma egyenlő nazir. Oké? Okay? Ez volt az első paragrafus. Egyes. Utána jött a kettes. A kettesben azt mondta, hogy rövidítésekről kezdett beszélni. A rövidítés, és mondott rá egy példát, volt példát. A neder esetén egyenlő példa, mondod, az egyenlő nederrel. Oké? Okay? És ez volt a kettes. Tehát beszélt először a szinonimákról, utána pedig mondott egy pár példát a rövidítésre. Oké? Okay? Ez volt a misnánk szövege. Először a Talmud azt mondja, kalkinu jene darim kene darim maishna gabeine nazir. De loiktani leju lekulau maishna gabeine darim lektani lekulau. Először a misna azt akarja megérteni, hogyha összehasonlítom a nazir traktátus elejével ezt a misnát, akkor nagyon hasonlít, ugye mondtam, jeleztem, hogy a nazirság is egyfajta fogadalom, ezért nem lesz meglepő, hogy a nazir traktátus az majdnem ugyanígy kezdődik. Hogy kezdődik a nazir traktátus? Kolki nujén zirujsz, minden szinonimája a nazirságnak, egyenlő nazirság. Érdekes módon ott nem veszi bele az összes többi példát, hogy a neder szinonimája neder, a cherem szinonimája cherem, az eskü szinonimája eskü, ott csak a nazirságról beszél. Mi az oka annak, hogy amikor a fogadalmakról van szó, akkor mind a négy típust felsorolja? Amikor azt akarja mondani, hogy a szinoníma megegyezik a főszöveggel. Amikor pedig a názírságról van szó, akkor nem sorolja föl. Nem csak a názírságról beszél. Azt hiszem, megmondom neked milyen. Misunk, de ne, de rusvok, szívé, gábé, hát, dadi, tanin, tárti. Azt mondja, megmondom neked milyen. Mert a tórai szövegben mi van benne? A neder és a svua, az eskü. A tórában, amikor a mondatban, amit idéztünk is, a neder és az eskü szerepel. Mit van a tóra? Minden fogadalom, amit egy férfi tesz, vagy egy eskü, amit megesküszik. Ami a száját elhagyja, úgy legyen. Akkor beszél a nederről, és beszél a cheremről. És ezért az, bocsánat, az eskülről. És mondja, akkor ez a Tóra szövegével van, együtt van. És ezért mind a kettőt mondja. Amikor említi a nedert, akkor megemlíti a suhát, az esküt. És ha már ezt a kettőt megemlítette, ez különben egy altípus, tehát ez a cherem, az tulajdonképpen a nedernek egy része. Ha már ezt a kettőt megemlítette, akkor megemlíti a názírt is. A názírt, amikor viszont említi, majd a názír traktátusban, akkor ez egy külön téma, és azért nem említi meg a másik kettőt. Oké. Okay. Mondjuk azt, hogy értjük. Azt mondja, Talmud, akkor nézzük tovább a szöveget. Lisznék inúj és vujjsz basszane darim. Azt mondja, hogy várjunk csak, de akkor miért van ez a sorrend? Ha tényleg ez az összes példa, tehát a neder, a cherem, az eskü és a nazir, föl van sorolva, mi az oka annak, hogy a cheremet az betolja a neder és az eskü közé? Ha tényleg az a dolog lényege, hogy a neder és az eskü az egy tórai mondatban van, akkor ezeket rögtön egymás után kéne mondani, miért tolja ez be? A Talmud azt mondja, hogy azért, mert a cherem az tulajdonképpen egy neder, az egy altípus a nedernek. Miért? Mert mind a kettőben a tárgy tilalmáról van szó, és nem egy cselekvés tilalmáról, nem a cselekvő tilalmáról, ahogy ezt a bevezetőnkben mondtuk. És azért először, ugye tulajdonképpen egymás mellett említi a kettőt, a Tórában is együtt van, de még ide beszúrja a cheremet, mert a cherem az tulajdonképpen egy alfajtája a nedernek, hiszen abban is egy tárgyi tilalomról van szó. Azt mondja, Talmud, Ájde talin de nadarin de mitzal hefcalei. Mivel a nederrel kezd, ahol a tárgyat tiltod meg, talin nami haramin de mitzal hefcalei, akkor mivel folytatja a cheremmel, ahol ugyancsak a tárgyat tiltod meg, la fuke suezdeka, azt mondja, navsemin hefcal. Nem így viszont, a esküvel, ahol az emberre, a cselekvőre vonatkozik az eskü. És ezért logikailag így helyes szétválasztani ezeket a példákat, vagy a felsorolást. Oké, okay, megyünk tovább. Passach bekinnujjém, kolkinnunei darim. Aztán van egy következő problémám. Hogy néz ki a misna? Az első paragrafusban azt mondja, minden szinoníma szinoníma. Majd mire hoz példát? A rövidítésre. Ugye? Nem mondta, hogy minden rövidítés rövidítés, hanem rögtön mond egy példát a rövidítésre. Azt mondja, a Talmud, Passach bekinnujjén kalkinnunei darim, faresi adesz, amin a haverem muderani mimcha. Egy férfi azt mondja, hogy íme én tiltott vagyok rád. És ezt röviden mondja, egy rövidítéssel. Akkor az hogy néz ki? Veszú, jadeisz in is ájri behajn, veszú, jadeisz in is ájri behajn, és még egy kérdés, hogy tulajdonképpen a rövidítések hol van itt megemlítve. Ez tulajdonképpen ugyanaz a kérdés. A kérdés az, hogy tehát vagy az van, hogy mondtad, hogy tilos a szinoníma, és mondasz egy példát a rövidítésre, vagy tulajdonképpen a rövidítésről is kellett volna beszélni, és akkor logikus, de így ez sehogy se jó. Azt mondja, Talmud jogos a felvetés. Ájni behan, mi hosszúri megszere. Szújjad és insi. Oké. Ájni behan, de a Talmud meg van említve a rövidítés. És tulajdonképpen hiányos a szöveg. Mert hogy kéne, hogy a szöveg helyesen legyen? Itt be kell toldanunk, mert a szöveg megszere, ha itt ami kol kinői dalim, dalim, jadrész, jadrész, de dalim, dalim. Úgy kéne kezdeni a szöveget, hogy a minden neder szinonimája neder, és rövidítése, és rövidítése egyenlő negyed. Tehát itt igazából az első mondatban már hiányzik. Mert az első mondat helyesen úgy szerepelne, minden neder szinonimája egyenlő neder, és rövidítése is egyenlő neder. És ugyanígy végig. És akkor értenénk, hogy beszélt a szinonimáról is, beszélt a rövidítésről is. Majd a következő paragrafusban mond egy példát a rövidítésre, hogy mi az a következő kérdés, amit tanult fel fog tenni. Oké. Mert Lifriskin új bedeise, de akkor ha én azt mondom, hogy minden neder szinonimája neder, és rövidítése neder, akkor amikor példát hozok erre a két dologra, mint szinonima és rövidítés, mire kéne előbb hozzak példát? Ha van egy felsorás, és azt mondom, hogy Most így csinálja, de így ez a helye helyes. Hogy ne, a mistában, hogyha azt mondja, hogy először meghatározza a kategóriát, és azt mondja, minden rövidítés, minden szinoníma olyan, mint az eredeti. Minden rövidítés olyan, mint az eredeti. Nézzük a példákat. Mi lenne a logikus? Melyikre hozok először példát?
Hogy rövidítem az eredeti.
Nem, de először a szinonimára kéne, hogy hozzak példát. Mert ha a felsorolás úgy volt, hogy minden szinoníma olyan, mint az eredeti. Minden rövidítés olyan, mint az eredeti. Akkor először mire kéne, hogy mondjak példát? A szinonimára. És mégis mit csinál itt a misna? Van egy felsorolás, és nem az elsőre tér vissza és mond rá példát, hanem először az utóbbira mond példát. És ez összezavaró. Mert ha kicsit matematikailag gondolkodsz, akkor azt mondta, hogy 1-2, röviden, meghatározva, és utána 1-2 hosszan. Azt mondja, Talmud, Vili Fröskin új bele is, azt mondtam, hogy a hú, de szalik, mi nél, a hú, mi fájás bele is, azt mondta, a misnának nem ez a logikája. Misna logikája az, ha van egy felsorolás, és utána mondok példákat a felsorolásra, akkor azzal kezdem, ahol abba hagytam a felsorolást. Tehát mivel itt a felsorolásnak a vége az a rövidítés, ez az első példa, amit fogok hozni, ez a rövidítés lesz. És most erre fogom mondani egy pár konkrét hivatkozást, ahol ez így van. Tehát olyan misnákat, ahol van egy felsorolás, és a felsorolás után a felsorolt dologra hozok példákat, és a példákat nem abban a logikában rendben kezdem, ahogy a felsorolást mondtam, hanem az utolsó pontjával a felsorolásnak kezdek, és arra mondok először példát. Nézzük, például. Kedet námban, me madlikin, vagy me én madlikin? Én madlikin holu. Az első példánk, amit már tanultunk a Sábát traktátusban, mivel szabad a sábeszi gyertyát gyújtani, és mivel nem szabad gyújtani. Nem szabad gyújtani ezzel és ezzel. Akkor itt is mi van? Mivel szabad gyújtani, és mivel nem szabad gyújtani? Nem szabad gyújtani ezzel és ezzel. Pedig a logikus úgy lenne, a kérdező logikája szerint, hogy azt mondja, mivel szabad gyújtani, és mivel nem szabad gyújtani. Szabad gyújtani ezzel, blablabla, bla, bla, nem szabad gyújtani ezzel. De nem ezt mondja a Misna, mert a Misna logikája nem ilyen. A Misna logikája olyan, hogyha van egy felsorolás, akkor az utolsó pontjára mondok először példát, és nem az, nem az eredeti sorrendben. Tehát ezért mondja a Misna azt, be me madlikin, mire nem lehet gyújtani sáveszkodon, be mely madlikin, mivel nem lehet gyújtani, nem lehet gyújtani ezzel meg ezzel. Ugyanígy a szombattraktátusban, hogy meg tömni, vagy meg én tömni, mivel szabad rejteni az ételt, ami melegen tartja szombaton, és mivel nem szabad melegíteni, rejteni az ételt szombaton, ami melegen tartja. Emlékeztek, ez azért volt, mert vannak olyan anyagok, amelyekben, hogy ha bele temeted az ételt, azoknak a hő visszaadása nagyobb, mint az átvétele, és még jobban fölmelegíti az ételt. És akkor a Misna végigveszi ezeket, és itt is azt mondja, miben szabad tenni az ételt, miben nem szabad, a fazékot, miben szabad, és miben nem szabad. Nem szabad tenni ebben, és ebben itt is először a végével kezd. Ugyanígy az ékszerekről, amikor tanultunk a szombat traktátusban, ugye ott arról volt szó, hogy emlékeztek, hogy az ókori időben a rabbik tiltották, hogy egy ember, főleg nő, ékszerrel az utcára menjen sáveszkor, mert az ott a szokása a nőknek, hogy levették az ékszerüket és mutogatták. És hogy akkor nehogy vigyen sábeszkor az utcán. És ezért mit mond? Be me is a jajce, vagy me én a jajce? Lajce is a isa. Mivel mehet ki a nő az utcára sábeszkor, mivel nem mehet ki szombaton? Ne menjen ki a nő ezzel és ezzel. Itt is a végével kezd. Szerintem, na oké. De mindig így van ez? A Misna szerzője mindig a végével kezd, amikor egy felsorás mond. Én most mondok neked egy pár hivatkozást, ahol nem így csinálja. Hanem azt mondja, hogy ez az amaz, ez az amaz. Például azt mondja a Talmud. Kaléha de passzákla, lőjme fárisbe résa? Nem mondod, hogy mindenütt, ahol elkezdi egy felsorást, akkor nem a felsorolásra példákat mondva, nem a felsorolás logikájával kezdi a példák mondását. Nézd meg például, a hatnán. Jés nai chálin umán chilin, nai chálin velói man chilin. Ez a példa, ez arról szól, hogy vannak olyanok, akik a jésnöi chalin umman chilin, van, aki örököl, és ugyanígy örökítene, és van, aki örökít, de nem örököl. Tehát a rokonsági viszonyokban van olyan, aki örököl, és örökít. Vegyünk egy példát. A legegyszerűbb példa, a apa és fia. Ha meghal az apa, akkor a fia örökli. Ha meghal a fiú, és nincs más rokon, akkor az apja örökli. Akkor ez egy kölcsönös öröklés. De vannak olyanok, ahol valaki örököl, de nem örökít. Például a fiú örökli az anyját, de az anya nem örökli a fiát. Ha meghal egy fiú, és az anya nem örökli, hanem a fiúnak a legközelebbi fiú rokona fogja örökölni. Tehát akkor van, aki örököl és örökít, van, aki örököl, de nem örökít. És elkezdi sorolni a Misna ezeket. Hogy kezdi? Azzal, hogy van, aki örököl és örökít. Tehát akkor itt is, itt már nem így csinálja, hanem az eredeti logikánk szerint. Örököl, örökít, örököl, nem örökít, örököl, örökít. Az azt jelenti, hogy mivel kezdte a felsorolást, azzal kezdi a hivatkozások sorolása. Megyünk tovább. Jéste unai semenu levojna, semenbe loj levojna, vélete unai semenu levojna, amikor az áldatokról van szó, az áldozatok mellé került olaj, liszt. Van olyan áldozat, amiben van olaj és liszt, van önben nincs olaj és liszt. Ez az, amiben van olaj és liszt. Akkor itt is mit csinál? Olaj és liszt. Olaj és nem liszt. Olaj és liszt. Az azt jelenti, hogy a felsorolást, amivel kezdte, azzal kezdi a kibontást. Ugyanígy az áldozatoknál jeste unöjszág gassa, ve én tunöjszte nufa, tunufa ve lőjá gassa, ve én tunöjszág gassa. Vannak olyan áldozatok, amiket az oltára kell tenni, de nem kell lengetni. Van, amit kell lengetni, de nem kell az oltára tenni. Ezeket kell lengetni, de nem kell az oltára tenni. Akkor itt is a felsoroláshoz hasonlóan mondja a példákat. Jézs bechöle náhla, ve én bechöle kajén. Első szülöttség. Ez az utolsó példánk. Bocsánat, kihagytam egyet. Jézs mutarész le bálé, a jevamák közül. Jézs mutarész le váléjem, ve a szülöjsz le jevemélyem. Van olyan asszony, aki a férjére nézve megengedett, de a férje testvérére, mint jevama, sógornő, tilos lenne. És van olyan, aki tilos a férjére, és megengedett lenne a sógorára. Például két kohén testvér, és az egyik elvesz egy özvegynőt, a szabad, mert sima kohén elvehet egy özvegynőt. De a testvére főpap, akkor ránézve megengedett, de ha ő meghal, akkor a testvére, aki főpap, ő a főpap nem vehet el özvegyet, akkor a testvére nem veszi át sógorházasság okán, mert ránézve tilos. Akkor itt megengedett rá, és tiltott a testvérére. És ugyanígy fordítva, ha valaki főpap és elvesz tiltott módon egy özvegynőt, akkor ránézve ő tilos volt, de ha ő meghal a testvérénél nézve, megengedett, mert a testvére sima kohén. Oké. Most jöjjünk vissza az elsőszülöttekhez. Jézs bechöle náhla, ve én bechöle kohén. Az elsőszülöttek között kétféle elsőszülöttség van. Van olyan elsőszülött, ami az örökléssel kapcsolatos, és van olyan elsőszülöttség, ami a kiváltással kapcsolatos. Ugye eredetileg a Mózes úgy volt vele, hogy az elsőszülöttek fognak szolgálni a szentélyben, és lesznek a kiválasztottak, úgymond a papok, miután ők voltak azok, akik az elsőszülött halálánál megmenekültek Egyiptomba. De aztán ugye vétkeztek az aranyborjúnál, és akkor átment a lévi törzs Áron leszármazottaira a papság, és innentől fogva volt egy csere. Megszámolták az összes elsőszülött férfit, az összes zsidó törzs között, az összes Áron leszármazottat, és cserélték őket. Az összes lévitát, bocsánat, és cserélték őket. És akire már nem jutott csereanyag, azt 5 ezüst pénzzel kiváltották. És innentől fogva mindenkinek az első szülött fiát ki kell váltani. Ki kell váltani a kohéntól. Az első szülöttség mit jelent a kiváltás szempontjából? Hogy a nőnek ez legyen az első gyermeke. Az öröklés szempontjából pedig az a lényeg, hogy a férfinek az első szülött gyereke legyen. Ami azt jelenti, hogy van olyan első szülött, akit ki kell váltani, de nem örököl első szülöttként. Nekem volt egy előző házasságom, és abban már volt gyerekem, akkor a másik házasságomból született gyerekem, hiába egy fiú az első, ő nem öröklésből nem fog engem örökölni duplán, de a feleségemnek ez volt az első gyereke, akkor kiváltani, kivel kell váltani, mint elsőszülöttet. Tehát elsőszülött a kiváltás szempontjából, és nem elsőszülött az öröklés szempontjából. És ugyanígy lehet fordítva. Nekem elsőszülöttem, de a feleségemnek nem. Akkor nem kell kiváltani, de örökölni mégis fog. És akkor erre mondja a Misna Jézsbechele, Náhla, ve én Bechele, Kohén. Van olyan, hogy valaki elsőszülött az öröklésre, de nem elsőszülött a kohanita szempontjából, tehát a kiváltás szempontjából. És van olyan, Bechele Kajen, ve én Bechele Náhla, van, amikor valaki elsőszülött a kohanita szempontjából, de nem elsőszülött az öröklés szempontjából. És mely az, ami elsőszülött az öröklés szempontjából, és nem a kohanita szempontjából? Tehát itt is mit csinál? 1, 2, 1. Visszaugrik az elejére. Tehát akkor mit látok ebből? Hogy nem igaz az, hogy a misna nyelvezetének a stílusa az mindig olyan, hogy A, B, B, és utána A. Hanem igenis van, ahol A, B, A, B. Felsorolás, majd utána a kibontásnál ugyanaz a logika, mint a felsorolás. Azt mondja a Talmud, Hallin, Mishum de Ashvilei, mi Fares, Ahu de Paszakberes. Azt mondja a Talmud, megmondom miért. Mert olyasmi, ahol hosszú lesz a példák sora, ott valóban úgy csinálja, hogy A, B, A, B. De ahol rövid, ott A, B, B, A. És ez logikus is, miért? Mert így könny, ha valami hosszabb dologról van szó, azt tudjuk könnyebb így megjegyezni. De hogyha ha hosszabb dologról van szó, akkor azt így könnyebb megjegyezni. És ezért mondja, hogy A, B, A, B. De hogyha egy rövid dologról van szó, akkor A, B, B, A. Oké, kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag. Még nem lesz vége, itt a nyelv kérdéseit még fogjuk elemezni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este, ahogy kimegy a Sábesz, folytatjuk, és ugyanígy fogjuk folytatni vasárnap, hétfőn, kedden. Aztán jövő héten meglátjuk, mert én egy kicsit külföldön leszek, de ettől függetlenül természetesen lesz tanulás. Kívánok mindenkinek egy fantasztikus szombatot, köszönjük Tamás, a gyertyagyújtás valóban 4-6-kor van ma este. Úgy Sábesz, Shabbat, Shalom!